Rádióegyetem. Szociálpszichológia. Vélemények és nézetek. Csepeli György előadása.
Ugye a múlt alkalommal nagyjából a tudás anatómiáját vázoltam föl, különös tekintettel a szociálpszichológiában és a szociológiában használt tudás fogalomra, amelyel kapcsolatban ugye Karl Mannheimre hivatkoztam, és van egy másik forrás, akit mindenképpen javaslok, hogy tanuljanak meg alaposan, mert rengeteget lehet belőle megtudni a tudás miben létére vonatkozóan. Ez a Berger és Luhmann, a Peter Berger és a Thomas Luhmann, akiknek a könyve magyarul olvasható a Valóság társadalmi megszerkesztése címmel, The Social Construction of Reality. Ez a 60-as éveknek volt a szociológiai bestsellere, és azóta is az maradt, mert azokat a gondolatokat, amelyeket múlt alkalommal kifejtettem, ez a könyv egészen világosan, közérthetően tartalmazza, és bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy ez a könyv a társadalmi fenomenológia alapkönyve. A mai alkalommal folytatjuk ezt a túrát, amit a tudás kapcsán elkezdtünk, és most az lesz a logika, hogy óráról órára, ugye a társadalom megszerkesztett valóságra vonatkozó tudás egyes tartományait, egyes területeit vizsgáljuk meg, szociálpszichológiai szempontból, ami ugye azt jelenti, hogy a bennünk lévő társadalom az a tudás lenyomataiban miként érhető tettem. Most van egy történeti szál, amit mindenképpen szeretnék a maguk lelkére kötni. Nevezetesen úgy, ahogy így együtt vagyunk, ez nem volt mindig így. Tehát bizonyos értelemben véve azt lehet mondani, hogy az a modern szituáció, ugye, amelyet az individualizáció jellemez, és az individualizáció termékeiként hát saját magunk mindennapjaiban szemlélhetjük, ez egy eléggé hosszas folyamat eredményeként állt elő, és hogy mi volt korábban, mikor még nem volt individualizáció, vagy nem ilyen mértékű volt az individualizáció, mert egyének mindig voltak természetesen, genetikai értelme mindenképpen. Az ugye a társadalom történetből jól ismert közösségi társadalomnak volt az állapota. És ennek a közösségi társadalomnak az állapota több fázison ment keresztül, még végül is rálépett legalábbis itt nyugaton a modernizáció pályáira. Hogy nagyjából hogy nézett ki a tudás szempontjából ez a közösségi társadalom, erre vonatkozóan van egy jó kis idézetem Robert Musiltól, akinek van egy könyve, három vaskos kötet, az a címe, hogy a tulajdonságok nélküli ember. Már maga a cím is nagyon jó, mert szinte azt lehet mondani, hogy az ember ugye eleve tulajdonságok nélküli, de erről beszéltünk már a kezdetén. És akkor a következőket írja Musil az első kötet 209. oldalán. Régen mindenki jobb lelkiismerettel lehetett személy. Kalászokhoz hasonlítottak az emberek, ez egy borzasztó fontos dolog, kalászokhoz hasonlítottak az emberek, nagy gabonatáblákon. Isten, jégverés, tűzvész, dögvész, háború valószínűleg hevesebben tépázta őket, mint ma, de mindig összességükben. Ez nagyon fontos dolog, tehát, hogy kollektív sors formálta őket közösségé. Városonként, vidékenként, egységként, és ami személyes mozgásra ezen kívül maradt még egy-egy gabonaszárnak, azért vállalni lehetett a felelősséget, az tisztán határolt ügy volt. Manapság viszont a felelősség súlypontja az emberekből a dolgok összefüggéseibe tevődött át. Hiszen megfigyelték már azt is, hogy az élmények függetlenek az embertől. Ugye beszéltünk a életvilágnak és a rendszernek a ketté hasadásáról, hogy Musil erre utal. Színpadra léptek az emberek, belekerültek a könyvekbe, a kutatóintézetek és felfedező utazások jelentéseibe, beszámolóiba, a világnézeti és vallási egyesületekbe, amelyek mindegyik az átélés meghatározott módját alakítja ki a többiek rovására, akár valami szociális modellkísérletben. És amennyiben az élmények nem tevékenyek éppen, hát akkor is a levegőben vannak. Ugyan kimondhatná még manapság, hogyha valaki valóban haragszik, valóban az ő haragja, amikor annyian beleszólnak, annyian jobban tudják, mint ő. A Musil voltak éppen arra utal, hogy a individualizációnak az a folyamata, amiről beszéltem, az lehasítja az emberről az élményt, lehasítja az emberről azt, ami személyes, lehasítja azt, ami az ő tudása, de ugyanakkor hozzá is láncolja, mint egyént, és az a fajta közösségi tudás, az a fajta közös hit, amely ugye az individualizációt megelőzően egybe tapasztotta az embereket, mint egy közös sors, az megszűnt. Marxi terminológiával azt is lehet mondani, hogy az ember elidegenedett a közösségi mi voltától. Kérdés, hogy cserébe mit kapott. Na most cserébe, amit kapott, az nem kevés, mert cserébe ugye megkapta a szabadságot. De ez a szabadság egy olyan típusú adomány, amely legalább annyi hátránnyal jár, mint előnnyel, hiszen ez a választásnak a terhét jelenti, az alternatívák közötti választásnak a képességét is, meg a ugyankor képtelenségét is, mert az alternatívákat meg kéne, hogy ismerjük ahhoz, hogy választani tudhassunk. De ha nem ismerjük az alternatívákat, vagy kevéssé ismerjük, vagy manipulált módon, kvázi előre gyártott konzerv tudás formájában hiteket, meggyőződéseket plántálnak belénk, akár a tömegkommunikáció útján, akár az iskolai oktatás útján, akár a reklámok útján, akkor nyilvánvalóan ez a választási képességünk ez nem fogja megteremni azt a gyümölcsét, amit egyikünk megteremhetne, tehát nem a legelőnyösebb döntést fogjuk hozni, hanem azt a döntést fogjuk hozni, amelyre leginkább be vagyunk programozva. Ha ilyesek vagyunk, és mit a McDonald's-ba megyünk, és választhatunk a Burger King és a McDonald's között, akkor tulajdonképpen egy teljesen hülye alternatívával vagyunk, mert bármelyiket választjuk, rosszul járunk. Egyik cégnél épp olyan lehetetlen az étel, mint a másik cégnél, tehát ilyen szempontból egy látszatnak a birtokába kerültünk. És a modern társadalomnak a tudása a sok szempontból ilyen láncelemekből összeálló tudás, de hát nincs alternatíva. Az individualizációt nem lehet visszacsinálni. Az individualizációnak az igazi súlyos következménye, és ez a választási szabadságba is belejátszik, mint zavaró tényező. Ma reggel, amikor törtem a fejemet, hogy voltak, hogy mit is fogok mondani ezen az órán, valami újat, akkor oda konkludáltam, hogy a bizonytalansággal kezdeném. Tehát a közösségnek az a fajta összecementező ereje, amelyre Muzil utal ebben az idézetben, az lehetővé tette az emberek számára, hogyha rövid is volt az életük, hogyha tele volt csapással, bajjal, de legalább tudták, hogy mi miért van. Mert volt egy olyan transzcendens magyarázó boltozat a fejük fölött, amely Istennek és ördögnek a kettőségében nagyszerűen eligazította őket. A bizonytalanság nem kínoszta őket. És a modernizáció ugye nem csak individualizációt jelent, hanem jelent szekularizációt és jelent racionalizációt. Jelenti tehát a transzcendens erőknek a visszavételét, és jelenti az igazságnak egy olyan típusú keresését, amely bizonyítható. De éppen a múlt órán beszéltem arról, hogy egzisztenciálisan az igazi nagy tudások azok egzisztenciálisan fontosak és bizonyíthatatlanok. Tehát éppen az értékekben is a transzcendenciába gyökereznek. Abba a transzcendenciába, amit a modernizáció ugye eltüntetett. Ebből adódóan egy elképesztő bizonytalanság tömeg ér bennünket, mint individuális lényeket, magukat épp úgy, mint engem, vagy kint az utcába bárki mást. És voltak éppen, hogyha ebből a szempontból akarom a szociálpszichológiai tudást osztályozni és megkeresni a különfajta tematikai csomótunkat benne, akkor azt kell mondjam, hogy ez egy bizonytalanságmenedzsment rendszer. A Kruglanszkinak van egy könyve, a Nyílt és Zárt gondolkodásra, mert nemrég jelent meg a Pozivisz kiadóban, ott lényegében véve ez a bizonytalanságmenedzsment koncepció fut végig az egyes fejezeteken. Arra utalván, hogy a különfajta konstrukciók, amelyek a fejünkben vannak, a valóságra vonatkozóan, azoknak az a funkciója, hogy ezt az iszonytató bizonytalanság tömeget bizonyosság képében dolgozzuk fel, még akkor is, azon az áron is, hogyha esetleg ez súlyos csonkítását jelenti az információknak. Mi az első eleme ennek a bizonytalanság redukcióra szakosodott tudásnak, amely a fejünkben van, amely összeköt is bennünket, meg el is választ egymástól, hiszen vannak személyes vonatkozásai, és vannak csoport vonatkozásai, erre utaltam a múlt órán, és arra is utaltam, hogy ez a diskurzióban, tehát a egymással való kommunikációban újra meg újra erőt nyer ez a tudás. A leginkább felületi elemei a véleménynek nevezhetőek. Tehát a vélemények azok, amelyek ugye a közösségből kiszakadt egyén számára az első próbálkozások a bizonytalansággal való megbirkózásban, de ezek nagyon efemer, nagyon pillanatnyi eredményekre vezető próbálkozások. Éppen a véleményeknek az a jellemzőjük, hogy nem ágyazódnak be a tudás mély rétegeibe, nem ágyazódnak be a helyzetekbe, és nem ágyazódnak be a személyiségbe sem. A vélemény tehát kicsit olyan, mint a falevél a fán. Egyébként magát a tudást is, ezt a szociálpszichológiai értelme vett tudást fához szokás hasonlítani, amely fának ugye a gyökerei képezik az értékeket, a törzs, az attitűdöket, előítéleteket, sztereotípiákat, és az ágak, meg a levelek, amelyekről a mai órán fogunk beszélni, a vélemények és a nézetek. A vélemények tehát csereberélhetőek, pontosan azért, mert nincs igazi viszony. A a vélemény birtokosa és a vélemény között. Semmifajta konzekvenciával nem jár se szociálisan, se személyiség szempontból, se episztemológiailag egy-egy véleménynek a megfogalmazás és a kommunikációba való bevitele. Ez azért nagyon fontos, mert ugye voltak épp a modern társadalomban, épp a individualizáció kapcsán azt lehet mondani, hogy borzalmasan megnőtt az idegenség érzet. Ugye, amit Muzil ír, amikor még az emberek egységben voltak városonként, falvanként, céhenként, egyházközösségekként, akkor a döntő elem az ismerősség volt, legalábbis az interpersonális vonatkozásokban. Az idegenség az mindig egy másik csoportból árad. Ez a másik csoportból árad idegenség persze megmaradt a modern viszonyok között is, de társult hozzá egy iszonytató típusú idegenség, ez a másik emberből áradó idegenség. A személyi percepció kapcsán erről beszéltünk a múlt fél évkor, hogy épp a személyi percepció, ami ugye a tudás egyik válfaja, az arra irányul, hogy ezt a idegenséget megpróbáljuk ismerőségbe fordítani, kölcsönösen. De hát azért ez egy látszott próbálkozás, mindig megmarad egyfajta fenyegető nem tudás a másik személlyel kapcsolatban, amiből rengeteg meglepetés támadhat. De ezeknek a meglepetéseknek a kivédésére szolgálnak a különfajta elképzelések arra vonatkozóan, milyen a másik ember, és általában véve milyen a társam. Na most, ha csak véleményekről beszélünk, akkor ugye semmifajta kockázatot nem vállalunk a megfogalmazásainkkal, mert azok egy pillanatnyi érvényességi erővel rendelkező verbális tartalmak, amelyek voltak éppen egyetlen egy célt szolgálnak, azt, hogy agyonüssük általuk az időt. Azért is nevezik ezt a szociálpszichológiában a vélemény alapú kommunikációt konszumatórikus kommunikációnak. A konszumatórikus kommunikáció ugye, amikor a cél nem az, hogy én egy információt átadjak valakinek, vagy hogy valaki nekem átadjon valamilyen információt, nem az, hogy beszédaktus révén valamilyen cselekvésre rávegyem az illetőt, vagy az illető vegyen rá engem. Ugye ez a két fő funkciója a kommunikációnak, mint arról beszéltünk a múlt fél évben, hanem pusztán csak annyi funkciója van, mint amikor az emberek kártyáznak, hogy kitöltsék azt a kis időt, ami a születés és a halál között vár rájuk, és az unalomnak a variációjaként, vagy az unalom elhessentéseként elkezdenek beszélgetni olyan dolgokról, amelyekről voltak éppen nyugodtan eszmét cserélhetnek, mert nem kockáztatják meg azt, hogy sértenek bárkit is, tehát ilyen szempontból a viszonyt nem zavarják, nem kockáztatnak meg semmi olyat, ami valami újat, valami fenyegetőt jelentene. Az Eszterházy Péternek a még fiatal korában megjelent egyszer egy könyve, a Termelési regény, és abban van egy rövid részlet, amely nagyon jól mutatja a véleményeknek ezt a fajta pillanatnyi természetét, és azt, hogy nincs más funkciójuk, mint hogy kitöltsék a időt beszélgetés formájában. Így szól ez az idézet. Amikor több apró jelből, nezből és már töredékből arra következtet, hogy Ádám Lajos véle beszélgetést akar kezdeményezni, már ez volna a főhős, aki erre következtet, erre formális okot a sportújság szolgáltat. A sport ugye klasszikusan egy véleménytéma, örök időken át lehet egy-egy futballmeccsről, vagy egy boxmeccsről, vagy épp most ugye a téli olimpiáról beszélni, soha semmikor nem derül ki, hogy kinek van igaza, mert nincs igazság, tehát nincs episztemológiai érvénye a kijelentéseknek, és ha csak nem valamilyen elvakult drukkerről van szó, akkor ugye egyéb beágyazottság sem merülhet fel a sporttal kapcsolatos vélemények kapcsán, de ugyanilyen téma az időjárás, vagy a házi állatok. Egy másik ilyen témát mondjak, akinek van kutyája, vagy papagája, vagy macskája, az több órás előadást képes tartani egy-egy ilyen háziállatról, úgyhogy semmit nem tudunk meg se a háziállatról, se őróla, de viszont eltelik az idő. Pláne, hogyha a másiknak is van egy macskája, akkor viszont vége érhetetlen a konszumatórikus kommunikáció. Tehát az idézet folytatódik úgy, hogy a sportújság szolgáltatja a okot. Tomcsányi érzi, hogy Ádám tekintete az övét keresi, és ha nem ügyel, hamar megtudhatja, mit nem tud Baróti. Baróti annak idején volt ugye a szövetségi kapitány. Miért és mennyiben hibázott egyik vagy másik összekötő, mennyi pénzt markoltak föl a győzelemért, a vereségért. Kik álltak a háttérben, mert egy percig se gondolja Tomcsányi, hogy nem volt ez kicsinálva, mint például az oroszok ellen, mert itt addig nem lesz semmi vésse ezt az eszébe Tomcsányi, és azt is, hogy ő ezt Ádám mondta, semmi nem lesz, ameddig nem Puskás Öcsi a kapitány, akkor éppen Spanyolországban volt. Ki milyen hülye, milyen mértékben és arányban milyen hülye volt a bíró, vezetne kecskét áramot, nem ecset. Ezzel a sportszekvenciának vége, milyen hülye Picasso, mikor pedig tudsz festeni rendesen is, ő látta. Megint egy új téma, milyen hülye a társosztályon az új főnöknő, aki tuti azért olyan utálat, amit ő tökéletesen megért, még ha megfizetnék ő akkor sem, már csak a fülei miatt, se átsüt rajtuk a nap, és állítólag terpentint iszik, mert az állítólag elveszi a vizelet szagát. Kizsidó, ez egy újabb szekvencia, vége. Jó, ez nekünk vagy rossz, de nem is biztos, hogy az jó-e, ez nekünk vagy rossz. És Tomcsányi, ne feledje a Fraser, ez egy ökölvívó volt, írtóra bírja az ütéseket, nem úgy a Stevenson, akinek üvegálla van, az Ali ellen sehol apám sehol nem lenne. Akkor egy újabb szekvencia, a lengyelek szeretik a magyarokat, mi testvérnép vagyunk, újabb szekvencia, és ki van a kávépénzzel elmaradva, és mennyivel, és az mennyivel több a múlt havival, persze a Pekeltás, aki ebben előjár, de még meg lesz neki a szemébe mondva a havi hatosával. Kibúzi annak ellenére, hogy nagy művész, de csak meg kell nézni, hogyan tartja a kezét, a kézfejét, és lehet ugyan, hogy Thomas Mann nem buzi, bárna, mindegy, káposztafejű dajcs és kultúrpojáca. A fizetés emelésről meg kifejezetten jobb, ha nem is beszélünk. 60 forint húspénzzel akkor nagy pénz volt a 60. Szúrják ki a szemünket, 5 millió vakbottyán ezt ad összekészülő hely. Tehát ezzel voltak éppen Eszterházy parodizálja természetesen ezt a fajta konzumatorikus kommunikációt, aminek valamennyien alanyai vagyunk, amikor ilyen semmire nem kötelező felületes véleményeket csereberélünk. A vélemény tehát úgy tudnánk meghatározni, hogy személyes közlésben megnyilvánuló, értékelő közlemény. Ez nagyon fontos, hogy értékelő, tehát pozitív vagy negatív értékirány jelenjen meg benne. Mely a közlés egy téma, egy helyzet részvevői közötti viszonyatról árul el információt, ha egyáltalán. A vélemény témája, mint ebből a Eszterházy idézetből is kiderült, bármi lehet, amennyiben a hétköznapi tudás megnyilvánulása. Azaz, ennek a tudásnak a múltorán jellemzett sajátosságaiból fakadnak, amelyek ugye az inkoherencia, a homályosság és az ellentmondásosság. A véleménynek a ismeretelméleti kritériuma, hogy ne lehessen bizonyítani az igazságát vagy a hamiságát se a közvetlen tapasztalat révén, se logikailag. Ugye ezek, amiket itt a Eszterházy szöveg kapcsán véleményeket elmondtam, láthatóan tökéletesen rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal, mert bizonyíthatatlan, hogy most Fraser vagy Stevenson jól ütött vagy rosszul ütött. Tehát voltak éppen a véleményeken túl kell keresnünk azokat a tudás tartalmakat, amelyek már bevisznek bennünket a társas életnek a sűrűjébe, elvisznek a személyiségnek a mélységébe, illetve az ember fejében lévő logikai rendszerbe engednek betekintést. És ez a második lépcsője a tudásnak a nézet, amely jóval komolyabb, és jóval megalapozottabb, és jóval beágyazottabb formáció. A nézetnek két jellemzője van. Az egyik jellemzője a nézetnek, hogy állítást vagy tagadást implikál alapesetben. Vannak nyilvánvalóan ambivalens vagy ravaszul megfogalmazott nézetek, amikor első pillantásra vagy első hallásra nehéz eldönteni, hogy az illető most tagad egy másik állítást, egy másik nézetet, vagy éppen állít valamit. De a dolog lényege tehát, hogy nem a értékelő irány, ami a vélemény esetében döntő, határozza meg a nézetnek a karakterét, hanem ez a állító tagadó jelleg. A másik talán fontosabb sajátossága a nézetnek, és szociálpszichológiai értelemben véve ez az igazi vonás, hogy rendszer jellegű. Tehát, hogy általában véve a nézet önmagában nem áll meg, hanem implikál akár direkt, akár indirekt módon más nézeteket. És ezért mondjuk azt, hogy a fejünkben nézetrendszerek vannak. Ezek a nézetrendszerek abban különbözhetnek egymástól, független attól, hogy tagadó jellegűek, tehát más nézetrendszereket cáfolni kívánnak, vagy állító jellegűek, hogy mennyire zártak, illetve mennyire nyitottak. A zártság és a nyitottság ez a döntő dimenziója egyébként a nézetrendszereknek. Ezeken keresztül, majd szó lesz még a mai nap, jutunk el a csoport összeköttetésig, meg tehát a szociális beágyazásig, meg a személyiség struktúrákig. Most, hogyha az első vonatkozásról beszélnék, a nézeteknek arról a tulajdonságáról, hogy állíthatunk általuk, vagy tagadhatunk általuk. A legérdekesebbnek azért a tagadó, mondjuk pszichológusként a tagadó aspektust érzem. Tudnék, a tagadás révén kétségbe vonok egy tényállást, kétségbe vonok egy állítást, anélkül, hogy valamit szembeállítanék helyette, hogy valamit helyébe állítanék. Tehát, hogyha azt mondom, hogy maga azt mondja, hogy ez egy szék, én meg azt mondom, hogy ez nem szék, ezzel tulajdonképpen kinyitom a megismerésnek a horizontját, mert hogyha nem szék, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy micsoda. De aki tagad, az soha nincs, legalábbis első helyzetben, első lépésben, soha nincs abban a helyzetben, hogy megmondja, hogy amit tagad, ahelyett mi az, amit állít. Tehát ezért a tagadásra azt lehet mondani, hogy egy offenzív kommunikációs stratégia, amelyet mindig megelőz egy állítás, és utána az állításra adott tagadás az bizonyos értelemben véve a bizonyítás terhét ráhárítja az eredeti személyre, aki állított először. Tehát ha igazán zavarba akarnak valakit hozni, akkor nyugodtan elég, hogyha egyetlen egy szót megtanulnak, és azt életük végéig ismételgetik, és ez a szó az, hogy nem. De azért a tagadásnak különfajta változatai vannak. A legegyszerűbb változata a logikai tagadás, amikor ugye egyszerűen az igazságtartalmát vonom kétségbe egy állításnak. És ez előbb-utóbb azért visszaüt, mert rám hárul a bizonyításnak a terhe. Ilyen mondjuk, hogyha egy vádlott tagadja azt a vádat, amit az ügyész vele szemben megfogalmaz, vagy az ügyvéd, és hogyha sikeresen tudja kétségbe vonni az ügyésznek az állításait a maga tagadása révén, és ha szerencséje is van, mert az életében alapvetően szerencse kell, a bíró éppen nem alszik, akkor esetleg fel is menti. Ha a bíró alszik, vagy előítetes, akkor hiába volt neki igaza, attól még az ügyésznek a vágyai fognak rajta győzedelmeskedni. Filozófiailag érdekesebb a tagadásnak a másik válfaja, amit talán úgy neveznék, hogy ontológiai tagadás. Ilyenkor ugyanis nem valamilyen állításra, egyfajta logikai rend alkalmazásával mondom azt, hogy nem, hanem magára a létre irányul a tagadás. A sok kínálkozó példa közül én Lucifert választottam volna, aki az ember tragédiájában ugye az első nagy jelenetben, amikor Isten elkezd vagánykodni a teremtésnek a dicsőségével, a világgal, amit ő létrehoz, és akkor ugye Lucifer kétségbe vonja Istennek ezt a teremtését, vagy legalábbis a létjogosultságát a teremtésnek a következő szavakkal. Egy világ van, tehát ez az Isten által teremtett világ, ezt elismeri Lucifer, de mindjárt hozzáteszi, hogy ez pedig hamis, kegyetlen, ellentmondásos, megtévesztő és értelmetlen. Gondolhatjuk, Isten számára ez nem volt öröm hallani ezeket a szavakat, és hát meg is büntette Lucifert. Ekkor még ugye Lucifer csak egy arkangyal volt, aztán később lett belőle letaszított arkangyal, éppen a tagadás hatására. És akkor így folytatja Lucifer, ilyen világ-e való világ, szükségünk van hazugságra, hogy ezen a valóságon, ezen az úgynevezett igazságon diadalt arathassunk. Tehát az ontológiai tagadás az voltaképpen nagyon termékeny módja a nézet megfogalmazásának, mert ez ugye, ha valamire azt mondom, hogy semmi, és tulajdonképpen a partnerem mégiscsak úgy érzi, hogy amiben ő él, az valami, akkor őt az energiára és kreativitásra inspirálja. Tehát ez messze több, mint a puszta episztemológiai tagadás. A harmadik válfaja a tagadásnak az existenciális tagadás. Ez egy patológiás forma. Éppen az individualizációval függ össze, amelyre kapcsán mondtam, hogy a bizonytalanság menedzsment válik az elsődleges feladattá, és hát sokszor a bizonytalanság olyan tömegű, hogy végül is az ember feladja, azt nem bírja tovább terheket. Ezt nevezik ugye a szociológiában anómiás visszahúzódásnak. Amikor az ember tagadja a célokat, és tagadja az eszközöket. Hol lehet találni ilyen existenciális tagadókat? Hát el kell menni mondjuk egy kábítószeres tanyára, vagy el kell menni egy pszichiátriai intézetbe, vagy egy pszichológiai rendelőbe. És ott találjuk azokat az embereket, akik ugye lemondanak az életükről. A céloknak és az eszközöknek a tagadása az végül is egy teljes visszahúzódást, önfeladást eredményez, amelyet megelőz a depresszió, és hogyha jó hosszú ideig tart a depresszió, a kétségbeesés, akkor bekövetkezik az utolsó aktus. Existenciális tagadásban ez az öngyilkosság. Az öngyilkosság az egy tipikusan individualizációs fejlemény, hiszen a közösségi társadalmakban, éppen mert a bizonytalanság menedzsment a közösség által meg volt oldva, a bizonyosságok az egyén számára egyértelműek voltak, öngyilkosság nincs is, és nem is volt. De amikor az egyén elárul, amikor az egyének ugye a transzcendens támaszai megszűnnek, és szembe kell nézni egy sereg abszurditása, kezdve mindjárt azzal, hogy ő miért született meg, amiből következik a következő kérdés, hogy akkor miért kell meghalnia. E két kérdés között ugye rengeteg egyéb a mindennapokban előforduló kérdésre nem tudja meg a választ, és nem kapja meg a választ, akkor az egzisztenciális tagadás beleviheti az egyént ebbe az örvénybe, amelynek a végén az öngyilkosság van. Van a tagadásnak egy érdekes változata, a rejtett állítás. Amikor valaki nem meri, vagy nem akarja kimondani az állítást, és helyette egy meglévő állítást tagad, de úgy tagad, hogy abból ki lehet következtetni azt, amit egyébként ő pozitíven akarna mondani. Nem lehet igaz, mondjuk kezdjük így, hogy van a profetikus tagadás, a kedvencem, ami a Vörös Marti ugye azt mondja, lesz még ünnep a világon. Tehát ezzel azt mondja, hogy ami most van, az nem ünnep, de lesz még ünnep a világon. Van a messianisztikus tagadás, a profetikus tagadást fokozandó, amikor a világ leendő ideális állapotát feltételezem, szembeállítva a jelen sanyarúságával. Van a cinikus tagadás, amely teljesen elidegeníti az embert attól, amit mond. Van a feltűnösködő tagadás, figyelmeztető tagadás, ezek ilyen taktikai tagadásformák. Van az agresszív tagadás, és hát nyilván lehet még tagadásformákat előszámlálni. A dolog lényege, hogy minden tagadás esetében tehát a meglévő alternatívának megfogalmazását a rejtett tagadás kivételével ráhárítom a partneremre, és tőle várom a megfogalmazást, amit aztán újra tagadhatok. A kérdés végül is ugye abban fogalmazható össze, amire utaltam a nézet és nézetrendszer definíciója kapcsán, nevezetesen, hogy a rendszer maga, amelyben a nézetek összeállnak, azok nyitottak-e vagy zártak? Hogyha nyitottak, akkor alkalmasak arra, hogy a bizonytalanság menedzsment során újabb és újabb állításokkal bővüljenek, újabb és újabb nézetekkel bővüljenek. Illetve a tarthatatlan nézetek kicserélődjenek. Tehát ez egy jóval dinamikusabb, jóval flexibilisebb változata a világra vonatkozó tudásnak, mint a zárt tudás, vagy úgy is lehet mondani, dogmatikus tudás. A dogmatikus tudásnak a sajátossága, hogy borzasztóan széles a cáfolati tartománya. Szinte mindenre van, ugye nagyon könnyű tagadni, ezt már ennyi kiderült. Tehát akinek van gyereke, a daszkorszakban élő gyereke, az tudja, hogy annál egyszerűbb nincsen, hogy valamire azt mondani, hogy nem. Sokszor szegény gyerek már teljesen csapdájába esik a saját nemjeinek, mert arra is azt mondja, nem, amire egyébként azt mondaná, igen. De hát olvasta Piagetét, tudja, hogy még daszkorszakban van, tehát nem mondhatja azt, hogy igen. Reggel mondjuk szomjas, és adnám neki a vizet, és szegény meg is inná, eszébe jut a daszkorszakon, és azt mondja, hogy nem kérek vizet. És akkor elkezd bőgni, hogy nem, miért nem kapott vizet. De ez kinövi. De van, amikor az emberek nem növik ki ezt a fajta daszkorszakot, és talán ez a ki nem nőtt daszkorszak az alapja a fejlődés lélektanilag ennek a fajta zárt nézetrendszernek, dogmatikus nézetrendszernek, amiről beszélek. Ezt egyébként az 50-es években Rokics konstruálta meg, és létre is hozta a úgynevezett D-skálát, a dogmatikus skálát. A dogma szót egyébként félreértelmezve, mert a dogma ugye a hittudományban az nem arra vonatkozik, hogy nem olyan értelme, hogy tiltja meg a gondolkodást, hogy bizonyos dolgokat nem szabad gondolni, illetve hogy bizonyos dolgokat kell gondolni, hanem az határozza meg, hogy bizonyos dolgokat nem szabad gondolni. De miután a dogma az körbe cölöpözte a nem gondolható dolgoknak a tartományát, azt nem írja elő, hogy mit kell gondolni. Tehát azt nem szabad gondolni, mondjuk katolikus dogmatikában, hogy Mária szeplőtelenül fogant. Ezt nem lehet tagadni. De hogy hogyan történt a szeplőtelen fogantatás, hogy az ágyban, konyhában, fán, Baromfi udvarban, erre vonatkozóan már tágtere van a kreativitásban. Tehát, hogy Isten éppen milyen módon ejtette teherbe Szűz Máriát, erre vonatkozóan, ugye látjuk is a különböző képeket, különfajta helyzetek vannak, amelyek mind a szeplőtelen fogantatásnak felelnek meg, de magát a tényt azt nem lehet tagadni. A dogmatikus tagadás Rokicsi értelemben viszont előírja azt, hogy mit lehet és mit nem lehet gondolni, és elég kevés dolgot lehet gondolni, és nagyon sokat kell tagadni. És nagyon ez a széleskörű tagadás biztosítja azt a fajta helyzeti előnyt, amit a tagadás válfajai kapcsán felsoroltam, ami ebben az agresszivitásban, örökös szembenállásban a másikat zavarba ejtő kommunikációs taktikában jelentkezik. Tehát nagy kiterjedésű a cáfolati mező, maguk az állítások, tehát a pozitív tartománya a dogmatikus gondolkodásnak az gyenge, de a cáfolati tartomány az erős, rettetesen tagolatlan maga a teljes tudástérkép. Az idő perspektíva az egészen sajátos, egyfelől a távoli múltra irányul, másfelől a távoli jövőre. Tehát csalhatatlanul úgy lehet megmondani valakiről, hogy dogmatikusan gondolkozik-e, vagy sem, már Rokicsi értelemben, hogy arra a kérdésre, hogy mi lesz holnap, nem beszélve arra, hogy mi van ma, arra nem tud igazán értelmes választ adni, hanem a távoli múltba, illetve a távoli jövőbe helyezi a tekintetét. Ezáltal fölmentve önmagát a cselekvés felelősség és a cselekvés terhe alól. A másik nagyon fontos dolog, hogy a cáfolatoknak a forrását, ha megnézzük, tehát a tagadás tartalmainak a forrását megnézzük, a legkülönbözőbb témák tekintetében a forrás az soha nem az eredeti. Tehát mondjuk vegyünk egy klasszikus cáfolati mezőt, vagy tagadó mezőt, az antiszemitizmus. Ugye az antiszemitizmusnak a lényege a tagadás. A zsidóként azonosított másság összefüggésében minden lehetséges tartalomnak a kétségbevonása, a cáfolata, a denunciálása. És a vizsgálatok, amelyeket ilyen típusú személyek körében folytattak, egyértelműen azt mutatják, hogy a forrása ezeknek a antiszemita tartalmaknak nem a célcsoport, hanem a másik antiszemita. Tehát mondjuk az antiszemita, amikor megkérdezik tőle, hogy hát tulajdonképpen hogy is volt Solymosi Eszternek az esete Tisza Eszláron 1882-ben, hogy kivágta el a torkát Solymosi Eszternek, és véreztette ki, és tette bele a vért a pászkába, majd utána beleállították a holttestet a Tiszába. Erre vonatkozóan egy antiszemita egy szép, hosszú narratívát képes elmondani. És amikor megkérdezzük, hogy hát honnan tudja mindezt ilyen részletesen, azt mondja, hogy hát mondta a Kovács, aki szintén antiszemita. Vagy olvastam a Bari Józsefnél, aki ugye az egész pernek, a tiszaeszlári pernek volt a főügyésze, és ő találta ki az egész történetet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az zárt gondolkodás esetében a cáfolati információ az egy körből származik, a hasonló gondolkodásoknak a köréből, és nem pedig az eredeti forrásból. Ha például valaki hisz a vérvádban, mint antiszemita konstrukcióban, és utána akarna nézni a vérvád eredetének, akkor feltehetően a történeti irodalomban meg kellene néznie például az, hogy mit írnak a zsidók a vérről, mit írnak a zsidók a gyilkosságról, egyáltalán hogy viszonyulnak az emberi élethez, és akkor 2 perc alatt rájöhetne arra, hogy már csak azért sem lehetséges a vérvád, mert a zsidó etikának a első és döntő parancsa, de egyébként a 10 parancsolatban is benne van, a ne ölj. Tehát ilyen értelemben véve a norma rendszerből abszolút mértékig nem következik ez az elképesztő vád, amit a vérvád jelenít meg. De ezt csak egy példaként hoztam föl, ha visszatérek a saját gyerekem példájához, aki ugye nagyon dogmatikus a, legalábbis az egyik, a ételek tekintetében, erre föl is hoztam múltkor példát, az nem kóstolja meg ugye azt az ételt, amit nem szeret, hanem a más kollégáival az óvodában konzultálja meg azt, hogy a krumpli mennyire ehetetlen, vagy a répa mennyire ehetetlen, de nem Istennek se próbálná ki. És ez egy nagyon fontos vonatkozás, mert ugye arra utal, hogy a zárt gondolkodásnak ez a fajta beágyazódása a tudatunkba, ez nem történhetne meg, hogyha párhuzamosan nem jönne létre egy szociális beágyazódás is. Tehát a hasonlónak nem csak a holló a hollónak nem válja ki a szemét, és a hasonlónak azért örvend, mert ugye egymást tudják megerősíteni ezekben a cáfolatokban, ezekben a dogmatikus megzidésekben. Tehát egyúttal a fejünkben lévő nézetek, vagy nézetrendszerek implikálnak egy közösséget, amely közösség tagjainak minden tagjának a fejében hasonló típusú zártság uralkodik, és ezek a zártságok képeznek egyfajta hálózatot a kisebb vagy nagyobb csoport esetében, ami ugye elvihet egy mozgalomhoz, vagy elvihet egy párthoz, vagy elvihet egy szektához. A szekta talán a legjobb példa erre az átgondolkodásnak, ilyen értelme véve a szociális beázódására. És van a harmadik dolog, ahonnan egyébként az egész Rokics féle megközelítés származik, ez a tekintélyelvűség. Magyarul az autoritarizmus a szakszó, amit ugye Rokicsot megelőzően Adorno operacionalizált még a 40-es években a kaliforniai személyiségvizsgálatok alkalmával. És ott ugye ő azt találta, hogy az a fajta zártság, amely mondjuk a nemzetmiben létére vonatkozó nézetekben megfigyelhető, vagy a zsidóságra vonatkozó nézetekben megfigyelhető, vagy a feketékre vonatkozó nézetekben jelentkezik. Ezek ugye xenofóbiaként, antiszemitizmusként, sovinizmusként azonosítható tünetek. Ezek nem egyszerűen nézetrendszerek, hanem komoly beágyazottsággal rendelkeznek a személyiség egészét illetően, és ezért a tekintélyelvűség az egy személyiségvonás. De egy nagyon érdekes személyiségvonás, nem egy olyan személyiségvonás, mint mondjuk az intelligencia, vagy a barátságosság, vagy a flexibilitás, ha egyáltalán ezek személyiségvonások, amelyek ugye elvileg valamilyen genetikai komponenssel rendelkeznek, ha rendelkeznek. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy személyiségünknek milyen determinásai gyökereznek a génekben, és milyen determinások jönnek létre a nevelés, a szocializáció során. De vannak tagadhatatlan személyiségvonások, amelyek genetikailag meghatározottak. Amit viszont egészen bizonyosan lehet állítani, hogy az autoritarizmus az nem genetikai eredetű, hanem kizárólag szocializációs eredetű, és hozzá a gyökerei az autoritarizmusnak meglehetősen kora gyermekkori képződmények. Egy bal szerencsés családi felállás elegendő hozzá, és meghatározott traumák, amelyek eredményeként a felnövekvő személy ugye a rázúduló bizonytalanság tömeggel kapcsolatban, ami ugye benne szorongást vált ki, ezt a szorongást csak oly módon képes redukálni, hogy egy tekintélynek a védőszárnyai alá húzódik. Ez a tekintély származhat egyházból, származhat az államból, származhat egy pártból, származhat egy szektából. Bárhonnan is származik, a dolog lényege, hogy egy külső hatás, amely külső hatás azonban interiorizálódik, belsővé válik. És ekkor válik igazán a személyiség tekintélyelvűvé, mert ilyenkor valami külső tekintély ágens beleköltözik magába a személybe. Ugye ez a jellemzője annak, mikor valaki követ egy, majd látunk erre dokumentumfilmeket, követ mondjuk egy vezért. A vezér ugye kívül van, de valójában belül van. Mert a hit, amely ugye a vezér erejének forrása, az magában a személyben van. És a tekintélyelvű személyek ilyen értelembe véve képezik azt a fajta bázist, amelyre ráépül a tekintélyelvű mozgalom, és ráépül a tekintélyelvű politika egésze. Tehát látni való, hogy itt egy komplett rendszerről beszélünk a zártság esetében. Kell hozzá ugye a zárt érzetrendszer, kell hozzá a csoport vagy szervezet, a hasonló mentalitású, gondolkodású személyek együttese, és kell hozzá egyfajta szocializációs előzmény, aminek eredményeként egy belső igény keletkezik arra, hogy azonosulhasson a személy a tekintéllyel, és így szabadulhasson meg a bizonytalanságtól. Na most, hogyha ez mindez ilyen jó, mert kétségtelen jó, akkor fölmerül a kérdés, hogy hát akkor egyáltalán miért vannak nyitott személyek? Mi a beneficiuma, mi a haszna a nyitottságnak, amely ugye a bizonytalanság menedzsmentnek egy teljesen más formája, mert hogyha valaki nem zárt módon gondolkozik a világról, akár az emberek világáról, akár a természet világáról, akkor ha egy problémát megold, akkor nyomában újabb és újabb problémák keletkeznek. És a nyitottságnak a lényege az örökös kíváncsiság. Tehát az örökös kíváncsiság, amely soha nem elégül ki, mert egy problémának a megoldása az újabb és újabb problémák keletkezését vonja maga után. Hogy Kant mondja, hogy a tudást, hogyha egy labdához hasonlítom, tudott dolgoknak a halmaza a labda, és ez érintkezik ugye a labda külső felületében a nem tudott dolgokkal. Most a labda minél nagyobb lesz, ez rossz hír magunknak, mert minél többet tanulnak, ugye a tudásuk labdája annál nagyobb lesz, de annál nagyobb felület lesz a tudott és a tudatlan között. Tehát minél többet tudnak, mondja Kant, annál kevesebbet tudnak valójában, mert annál több dologról derül ki, hogy azt még nem tudják. De ez olyan szempontból jó, hogy a kíváncsiság, ugye, ami életben tart, az űzi hajtja az embert egészen a halálig, szemben a tekintélyű személyiségnek a boldog semmi tudásával, aki magáról persze úgy képzeli, hogy mindent tud. Ez egy fontos dolog, hogy egy tekintélyű személy a maga zárt dogmatikus világában abszolút bizonyos arra vonatkozóan, hogy ő mindent tud. A zsidóktól kezdve a utolsó fűszál konstrukciójáig a mindentudás birtokában van. Ez egy hamis bizonyosság, anélkül, hogy ő tudná, hogy hamis. A nyitottnál, megmondom, van ez a kíváncsiság, ez egyik dolog, ami miatt ez egy kognitív öröm, ami a nyitottságot érteti. A másik, ami a nyitottságot érteti, hogy egy jóval változatosabb élet lehetőségét rejti magában a nyitottság, mint az átság. Hiszen az átság végül is azt jelenti, hogy mindig, ha mondjuk kékekről beszélek képletesen, akkor kék a kéknek őrben, és egész életében csak kéket lát maga körül, vagy zöldet, hogyha esetleg zöld a hitnek a tárgya, ami egy ponton túl nagyon monoton és nagyon unalmas tud lenni. Ezzel szemben a nyitottság ugye az a változatosság maga, és ennek következtében újabb és újabb tapasztalatokkal tud az illető gazdagodni. Mind emberek tekintetében, mind tudástartalmak tekintetében. A következő ugye a időperspektíva. Ugye mondtam, hogy a dogmatikus időperspektíva az a távoli múlt és a távoli jövő, és egyik se a cselekvésnek a tere. Ugye a távoli múltban már eleve nem tudok cselekedni, mert már rég elmúlt. Beöltözhetek mondjuk középkori mezekbe, és úgy csinálhatok, hogy én vagyok Mátyás király, de azért valójában én már nem leszek soha Mátyás király, vagy Beatrix, szóval ez már elmúlt. Csak az őrület terében lehetséges ez, a jövő az meg pláne kontrollálhatatlan. A nyitott gondolkodásunak a figyelme középpontjában viszont a jelen van, és ott van a cselekvés. Ott van a való élet. És ez annyi izgalmat és annyi örömet, persze ezzel együtt bánatnak is a lehetőségét tartalmazza, amely ilyen értelemben véve a nyitottságnak lesz a fenntartója. Tehát egy cselekvés orientált, konstruktív, önérvényesítő, pozitív és autonóm ember áll előttünk, amikor a nyílt gondolkodásnak az alanyára gondolunk, aki szöges ellentétben van a zárt gondolkodásúval. Ebből adódóan a szocializáció is egészen más a nyílt gondolkodás esetében. Megfigyelték, hogy a zárt gondolkodás esetében a szocializáció az jellegzetesen a fenyegetésre, a büntetésre épül. Igen.
Az a kérdésem, hogy változik így az idők folyamán, mert egy emberi életen belül, vagy úgy szocializálódik, hogy nyitott gondolkodású, és ahogy mondjuk felnőttként, fiatal felnőttként, ilyen és idősebb korban valahogy
bezárul? Hát negatív tapasztalatok, igen. Ha túl sok a szorongató tényező, túl nagy a bizonytalanság, túlságosan úgy érzi, hogy az élet kitolt vele, akkor bezárulhat, igen. Feltétlenül. Inkább lehetséges ez, mint fordítva. Szóval a tekintélyelvűből nem nagyon lesz nyitott gondolkodású. De nyitottból lehet tekintélyelvű. Ez feltétlenül így van. De ez egy jó kérdés olyan szempontból, hogy kellene vizsgálni, mert igazán longitudinálisan ezt nem szokták, hogy megáll a szociálpszichológusok figyelme a 20. életév körül. Addigra szokott ez úgy kiderülni nagyjából, hogy ki tekintélyelvű, ki nyitott gondolkodású. A szocializáció a nyitott esetben viszont ellenkezője ennek, hogy nem fenyegetésre, nem büntetésre épül rá, hanem inkább a megvitatásra, az egyenrangúságra. Hogy ugye az életkori különbözőség, ami a családban óvatatlanul a gyermek és az őt nevelő szülők között jelentkezik, az csábít egyfajta tekintélyképződésre eleve. De a nem tekintélyű családokban ennek a csábításnak nem enged a szülő, és egyenrangúként kezeli a gyermekét, és ez az egyenrangúság, ez borzasztó fontos dolog, mert ez megmarad, mint attitűd, interpersonális attitűdként megmarad felnőtt korban is. Szemben a tekintélyelvűvel, aki ugye hierarchikusan látja a világot, és a hierarchiában két pozíció van, a fönt és a lent, mint egyszer mindenkorra konstruált viszony, míg a egyenrangúság az egy flexibilis helyzet, mert persze ez nem azt jelenti, hogy örök időkre egyenrangú, hanem egyszer így, egyszer úgy. És ilyen értelme véve ez az a modell, ami aztán a flexibilitást, a kreativitást, a kíváncsiságot, a cselekvésorientáltságot lehetővé teszi. De az biztos úgy van, hogy ha valaki túlságosan sok frusztráció ér, túlságosan sok kudarc ér, esetleg a nyíltságból átcsap a zártságba. A nyíltságnak van még egy másik vonása, túl azon, hogy az ártal szemben ugye a cáfoló információkat azt magából a forrásból meríti. Ez egy borzasztó fontos dolog. Tehát, hogyha valaki nem hisz valamit, vagy nem akar elfogadni valamit, akkor épp a kíváncsiságtól indítottva megkeresi az eredeti forrást. Tehát, ha valaki mondjuk hallja azt, hogy a zsidók gyermekeket gyilkolnak, akkor ennek utána megy, és minimum megnézi a erre vonatkozó zsidó iratokat, hogy vannak-e ebben utalások, vagy nincsenek utalások, vagy bizonyítékok. De maga a határa az állítás és a tagadás között a nyílt gondolkodás esetében kevésbé merev, mint a dogmatikus gondolkodás. A dogmatikus gondolkodásnál ugye a vagy igen, vagy nem, ez egy nagyon kétosztatú, mereven elváló rendszer, míg a nyitott gondolkodás esetében van egy átjárás az állítások és a tagadások között. Még egy dolgot hangsúlyoznék a nézetrendszerek kapcsán, de aztán ez visszatér majd a következő órának a témájához is, hogy ugye az a mechanizmus, amelynek eredményeként a szociális kapcsolatokban kikristályosodik, vagy a zárt, vagy a nyitott rendszere a nézeteknek, és az egyes nézetek is jelentkeznek, az is kommunikáció, ugyanúgy a vélemények esetében. Csak a vélemények esetében ugye nincsenek következmények, a vélemények azok születnek és elhalnak, egyébként egy funkciójuk az, hogy kitöltsék az időt. A nézetek esetében a konzekvenciák azok jelentősek, mert hiszen vagy elhisszük a nézeteket, vagy nem hisszük el a nézeteket. És azért nagyon fontos a nézetek esetében a szociális beágyazottság, mert van egy társadalmi összehasonlítási folyamat, amikor az ember a saját maga nézeteit összehasonlítja mások nézeteivel. És itt már jutunk ugye a konformitásig, ami egyébként az zárt gondolkodású személynek a sajátja, hogy ő kifejezetten szereti, hogyha a saját nézetei azok összehasonlítva a többiekével ugyanolyanok, mint a többieké, és kifejezetten zavarja, hogyha, és devianciának érzi, hogyha a saját nézetei ebben az összehasonlításban kilógnak, vagy nem illenek be a többiekéhez. Tehát ez van egy szinte azt lehet mondani, egy ilyen belső szükséglet, amely bennünket nézeteink összehasonlítására más nézetekkel szemben, vagy más nézetekkel kapcsolatban hajt. A nyitottság jele, hogyha el tudjuk fogadni azt, hogy különbség, az átság jele, hogyha ez egy feszültségforrást jelent, és próbáljuk ilyen esetben vagy meggyőzni a másikat, vagy pedig hagyjuk magunkat meggyőzni. Ugye hát ez visz el a konformitás irányába, amely inkább azt mutatja, hogy nagyon könnyen vagyunk meggyőzhetőek mások által. De mondjuk egy ilyen dogmatikus szemét arról lehet leginkább megismerni, hogy azonnal meg akar győzni bennünket a saját igazára. Nem tudom, az utcán elkapta már magukat valaha egy-egy Jehova tanúja, aki lobogtatja a szent könyvét, és azonnal már az embernek fogná meg a fülét és vinné be az imaházba. De hát ez egy nagyon intoleráns viszonyulás. Még a vélemény kapcsán azt feltétlenül szeretném kihangsúlyozni, hogy amikor közvéleményről beszélünk, és ez majd a jövő órának lesz a közelebbi tárgya, közvéleményről beszélünk, akkor nem a beágyazottan értelembe vett véleményre kell, hogy gondoljunk. Ha már valamire gondolhatunk, az inkább a nézet. Tehát inkább nézeteket vizsgálunk a közvéleménykutató eszközök segítségével, nincsen véleményeket. Véleményeket ugyanis nem érdemes vizsgálni. És a közvéleménybe tehát nézetek vizsgálatára kerül sor, valamikor nézetrendszerek vizsgálatára is kerül sor. De minden esetben azt kell lássuk, és ez egy fontos dolog, és ezzel akarnám befejezni a mai órát, hogy a nézeteknek a társadalmi forrása az az ideológia. Az ideológia, amely ugye olyan kollektíve kidolgozott nézetrendszer, amely zárt esetben a személy számára kötelező gondolkodási előírást jelent. Nyitott esetben a személy megengedheti magának a szelektivitást, megengedheti magának az eklekticizmust, hogy innen is választhat, onnan is választhat. De maga az ideológia, amikor az már elválik az egyéntől, és többnyire eleve az egyéntől független valamilyen értelmiségi tevékenység eredményeként kerül leírásra és rögzítésre. Maga az ideológia az lényegénél fogva azért zárt. Nem tűri meg az ellentmondást. És itt van egy nagy paradoxon. Erre felhívnám a figyelmet, hogy elvileg ugye hagyományosan az ember úgy gondolná, és ez így is volt a szociálpszichológia, így tanították, én is így tanultam, hogy az autoriter ideológia az ugye az zárt, ez teljesen rendben van, és ezzel szemben áll ugye a liberális ideológia, amelynek középpontjában a szabadság van, a demokratikus konstrukció, társadalmi konstrukció ideológiája, és erről az ember azt gondolná, hogy ez megnyitott, de ez sem nyitott, ez a probléma. Tehát, hogy a liberális ideológia, amelynek ugye a lényege a nyitottság, mind a nézetrendszer tekintetében, mind a szociális kapcsolatok tekintetében, valójában ugyanolyan zárt, mint az autoriter ideológia. Ebből aztán az adódik, hogy ha valaki mondjuk nem autoriter alapon, hanem pusztán saját józan eszére hallgatva, valamilyen olyan dolgot állít, ami nem illik bele a liberális ideológiába, akkor ugyanolyan heves elutasításra fog találni, és ugyanolyan kiközösítést fog élvezni, idézőjelben az élvezetet, mint amikor egy autoriter csoportban valaki föllázad, vagy deviánsnak minősül. Nem tudom, érthető-e, amit akarok mondani. Ez azért nagyon fontos, mert ugye van ennek egy konkrét összefüggése, a gyűlöletbeszéd. A gyűlöletbeszéd, amely beszéltünk kommunikáció kapcsán, ezt nagyon nehéz annak elviselni, aki annak az adott csoportnak a tagja, akire vonatkozik. Mondjuk, ha valaki zsidó, és megy az utcán, és lát éppen a gyülekezés szabadság jegyében összeverődött embereket, akik hangos szóval azt mondják, hogy hát ideje volna már a 49-es villamos helyett a Auschwitz-i vonatra felszállni. Vagy van egy homoszexuális, aki azt látja, hogy baseballütőkkel verik valamelyik homoszexuálisnak vélt állampolgártársukat a többiek. Ha verik, az rendben van, az már bűncselekmény, csak szidják, nem verik. Tehát amikor a liberális értelembe vett véleménynyilvánítás szabadsága lehetővé teszi a gyűlöletet tartalmazó, gyűlöletre inspiráló beszédaktus értékű kijelentéseket, ha ezzel szemben valaki felszólal, mint ahogy erre volt példa nálunk, akkor magunk a liberálisok ezt elutasítják. Mert a dogma az dogma. Tehát, hogyha egyszer szabad a vélemény nyilvánítás, akkor ebbe a szabadságba beletartozik a gyűlöletbeszéd is. Pedig nem tartozik bele. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a nyíltság, amennyiben az ideológia szintjére emelkedik, akkor sajnálatos módon ugyanolyan zárt lesz, mint az eleve zárt ideológia. Mert ugye abban nincs különösebb gond, hogy egy antiszemita ideológia az kvázi kötelezővé teszi a zsidó ellenséget a beszéd megnyilvánulása szintjén. De abban van azért egyfajta irónia, hogy a liberális ideológia lehetővé teszi az ilyen típusú beszédet, amely ugye hát sért minden lehetséges emberi jogot. Azért valószínűleg a jó megoldás, hogyha minden ideológiával kapcsolatban gyanakúak vagyunk, és a nyíltság az a személyiségnek, már így a társadalmi konstruált személyiségnek a gondolkodásának a jegyévé válik, és ha ilyenné válik, akkor tulajdonképpen eléggé eklektikusan válogathatunk a különböző ideológiák közül azt, amit mi a legjobbnak és a leghelyesebbnek tartunk, és olyan társakat, kommunikációs partnereket keresünk, akik hasonló módon vélekednek. Mert hogyha belépünk egy nyílt ideológia pártjába, egy nyílt ideológia szektájába, akkor két percen belül azon kapjuk magunkat, hogy eltorzul a gondolkodásunk, csak éppen a nyíltság jegyében lesz zárt. Ennyi lett volna a jó tanácsom, úgyhogy jó hétvégét kívánok mindenkinek.
Elhangzott szociálpszichológia. Vélemények és nézetek. Csepeli György előadása. A 2010. február 19-én az ELTE BTK-n megtartott előadás felvétele. Rögzítette Kerekes Zsolt, vágta Kenyeres Balázs.